A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, jó estét hallgatók!
Az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, egy éve miniszterelnök, tehát egy évvel ezelőtt alakíthatta kétharmados kormány a munkáspárt vezetői, ami elképesztő veresége volt a konzervatívoknak, akik, de hát még emlékszünk rá, Boris Johnson bukása után még két miniszterelnököt vesztegettek el, Liz Truss, illetve Rishi Sunakot, akinek hát érdemben már sok lehetősége nem volt a párt pozícióinak a javítására, tehát a vereség eleve kinézett, és hát ez egy elsöprő győzelem volt, 650 képviselőből 411 kapott mandátumot munkáspárti képviselőként. Az elmúlt egy év után azonban ki kell mondani, hogy Keir Starmer miniszterelnök kormánya népszerűtlen. A tőke úgy tűnik, hogy menekül az Egyesült Királyságból, és hát olyan adó csökkenti, bocsánat, olyan adóemelések, illetve a különféle szolgáltatások, szociális juttatások olyan megvonása épül ki lassan, amit már a saját képviselői sem szívesen írnak alá. Volt is botrány abból, amikor a miniszterelnök egyik tervezete a csökkent munkaképességűeknek adott juttatásokat akarta megvágni, hogy aztán ebből mi lett a végén, az egy másik történet. Szóval mi történt ez alatt az egy év alatt? Miért süllyedt mélypontra a munkáspárt megint élése?
Hát a munkáspárt egy nagyon-nagyon hosszú konzervatív uralom után került újra hatalomra 2024-ben, és valóban történelmi többséget hozott neki ez a parlamenti megmérettetés, és nagyon nagy elánnal látott neki az ország átalakításának. Ugyanis ugye a Brexitnek a kudarcai, de nem utolsó sorban ugye annak a sikertelen munkáspárti programnak a kudarcai, amik a 2010-es években megpróbálták a munkáspárt programját kormány közelébe hozni, azok kudarcot vallottak, úgyhogy két nagyon fontos területen is újat akartak hozni. Ugye ez a helyzet ez még kiegészült azzal, hogy nem csak hogy a Brexit, de az ukrajnai válság, illetve az energiaválságnak a következményei miatt a költségvetési egyensúly nagyon rossz volt az Egyesült Királyságban. A fiskális lehetőségek azok nem lehettek olyanok, mint a mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es években, tehát egy nagyon megszorító és nagyon kevésbé alkalmas, rugalmasságra alkalmat adó költségvetési politikát lehetett érvényesíteni, és ebben két nagy ígérete volt. Egyrészt, hogy a fenntartható gazdasági növekedést azt minél gyorsabban visszaállítja az Egyesült Királyságban a munkáspárt, a tiszta energia nagy hatalmává akarta tenni az Egyesült Királyságot, és hát nem utolsó sorban a megszorítások helyett szeretett volna mindenképpen a megélhetési válságnak az ígéretével, és annak a megoldásának az ígéretével az előtérbe kerülni a Keir Starmer kormányának. Hát ehhez képest, ugye, amikor elkezdődött valóban a kormányzati munka, akkor nagyon gyorsan szembesültek azzal, hogy a korlátok azok adottak, a költségvetési fegyelmet meg kell tartani. Ugye volt egy nagyon rossz úmene ebben a tekintetben az Egyesült Királyság új kormányának, hiszen korábban a Liz Truss által vezetett konzervatív kormány nagyon gyorsan belebukott abba, hogy felelőtlen költségvetési ígéreteket tett, és hát itt is látszik, hogy nagyon óvatosan tudja csak beindítani azokat a programokat, amire ígéretet tett, és bizony maga a pénzügyminiszter is egy nagyon fiskálisan óvatos programot hajlandó csak végrehajtani. Tehát azt lehet látni, hogy összességében, hogy az a nagy lendület, ami az ország átalakítására ígéretként elhangzott a választási kampányban, az nagyon lassan megy előre. A másik oldala ugyanis, illetve a másik oldala ennek a történetnek, hogy ugyanakkor a munkáspárti vezető Keir Starmer érezve ezeket a problémákat a külpolitikában megpróbálja kompenzálni az imidzsvesztést Ukrajna, az Amerikai Egyesült Államok irányába és az európai integráció irányába.
Nagyon egyszerűen fogalmazhatunk úgy, hogy Starmer kasszájában egyszerűen nincs pénz a reformokra. De azért, amikor egy munkáspárt hozzányúl mondjuk a Universal Credithez, ami a legszegényebbeknek járó segély, tehát ezeknek a pénzeknek a kirablása azért a párt történelmi imidzsének se tesz túl jót, valamint az ember nem hiszi, hogy innen sok pénzt lehet beszerezni.
Igen, itt egyszerre két nagy probléma van. Ugye egyrészt a munkáspárt történelmi örökségét próbálja megreformálni Starmer a politikai realitások és a gazdasági realitásokkal. Ugye tudjuk, hogy volt a hagyományos munkáspárt, aki még Jeremy Corbynnak a visszatérésével megpróbált hatalomra kerülni, illetve van a harmadik útnak a politikája, Tony Blairnek a politikája, ami egy újraértelmezését adta a modern munkáspártnak a globalizáció korában, hogyan lehet evickelni a gazdaságpolitikai ígéretek és a realitások között. És hát mind a kettőben ugye itt ennek a munkáspártnak nem nagyon van fiskális mozgási lehetősége. Ennek a legeklatánsabb példája ugye, hogy egy 28 milliárdos éves kiadási célt határoztak meg a zöld politikák területén, és ezeket nagyon vissza kellett faragni, és itt is látszik, hogy bizony üres az államkassa. Mindezeket egyébként nagyon jól meglovagolja a Reform Egyesült Királyság, vagy Reform UK párt, ami ezekre a választási ígéretekre nagyon ráugrott, és megpróbálja magát pozícionálni, és bizony a konzervatívok elé és a munkáspárt elé is bejött az utóbbi időszakban a közvéleménykutatásokban.
Tehát gyakorlatilag a Nigel Farage-féle párt most vezet?
Igen, hogyha megnézzük a választási felméréseket, ha most lennének a választások, akár nagyon nagy többséggel megnyernék a választást, tehát 34%-os többséget mondanak, ugye ez a brit választási rendszerben a parlamenti helyekre fordítva egy elég biztos többséget jelentene. Mindemellett ugye, hogy a munkáspárt elveszítette a 33-34%-os fölényét, most 22-3-at mérnek neki, és a konzervatívok 10% körül vannak, tehát nagyon-nagyon megfordult a brit párt politikai preferencia az utóbbi 12 hónapban.
Tehát gyakorlatilag a két nagy párt lefelé halad, hát a konzervatívok már korábban, a munkáspárt az legutóbbi egy évben, és igazából a reformpárt az egész haszonélvezője, de azon túlmenően, hogy mindenféle előnyei származnak a két párt lecsúszásából. Mi az a programjuk? Tehát mi az, amit Farage igazából, aki ugye a Brexit bajnoka volt korábban, csinálna, ha kormányra kerülne?
Igen, teljesen egyértelműen ugye megragadja azokat a lehetőségeket, amelyeket a konzervatív pártnak az összeomlása, illetve a munkáspártnak a bizonytalansága jelentett az elmúlt időszakban. Nagyon egyszerű a narratívája Farage-nak, két törésvonalra épül, az egyik a gazdasági törésvonal, a másik pedig a kulturális törésvonal. A gazdaságiban a megélhetési válságnak a narratívája, ugye Farage nagyon tudatosan hangsúlyozza, hogy az elit pártjai nem oldják meg a magas árak és az alacsony béreknek a problémáját, fizeted az adódat, mégis elvisznek mindent, és hát ugye ezt sokkal hitelesebbnek érzik a választók, mint Starmernek a technokrata stabilitás üzenetét. A kulturális törésvonalnál pedig hát ugyanazokat a szólamokat veszi elő, mint a Brexitnél, nagyon sikeresen ugye ezek beváltak, a bevándorlás, a rend, a szuverenitásnak a visszakapása, illetve ennek a fenntartása. Ugye továbbra is nagyon sokan érkeznek az Egyesült Királyságba a csónakokon. Nagyon fontos, hogy még mindig nincs megállapodás az Egyesült Királyság és Franciaország között. Éppen most vannak tárgyalások újra a tartós megoldásáról ennek a problémának. De ugyanennek a diskurzusnak a része az, hogy az állami lakások és a segélyek azok nem a britekhez jutnak el először. A közrend, a bűnözési hullám, hullám, a woke ellenesség, ugye ezek mind-mind a szónamok között vannak, és ez nagyon ül azokban a választási körzetekben, ahol egyébként a Brexitnek volt egyrészt nagy támogatottsága, másrészt pedig nagyon sok szavazót viszel a munkáspárttól is, kisebb kelet-angliai városokban, tengerparti részeknél, ahol egyértelműen meglovagolja ezeket a szólamokat a Reform UK.
Egyébként a gazdaságreformer van egy érvényes programja, vagy az egész csak egy ilyen szöveg?
Ugye abban az esetben, hogy ők hatalomra kerülnének, akkor nagy választási ígéreteiket még nem fogalmaztak meg, hiszen ugye minden politikai párt választás előtt egy körülbelül 6 hónappal szokta végrehajtani a programját, de mindenképpen ugye itt a társadalmi bázisát azzal próbálja növelni, főleg az alsó középosztálybeli szavazók, a kisvárosi vidéki szavazóknak a megszólításával, amelyek a megélhetési válságnak kezelését, a gazdasági sérülékenységnek a mérséklését, és hát a csalódottaknak az átcsábítását próbálják megelérni, ugye mind az a sok problémával, amit a munkáspárt a lehetetlenségével okoz az ő szavajárásukban.
De ez mondjuk azt is jelentené, hogy vegyük el a gazdagoktól, ami az övék?
Ugye ezzel nagyon óvatosan bánnak, hiszen ugye valóban van egy elitellenesség, de hát azért, ahogy itt mondtuk, ugye nagy csodák nincsenek, a Boris Johnsonnak a kormánya is szembesült a gazdasági realitásokkal, sőt, hát ha korábban megyünk 2010-es években, ez a fiskális fenntarthatóságnak a pályája erősen korlátozta David Cameronnak a helyzetét is, és ezzel ő is tisztában van, hogy hatalomra kerülve nem lehet óriási nagy átalakításokba kezdeni.
Azért is kérdezem ezt, mert amikor a munkáspárt hatalomra került egy évvel ezelőtt, akkor a Brexit óta a fennmaradásért küzdő pénzügyi és magántőke szektor rettenetesen megijedt, mert tudta, hogy őrült adóztatás itt lesz majd velük szemben, és előkészítette a menekülését Európába. Ami azért nagyon fájdalmas az Egyesült Királyságnak, mert a Brexit után is meg tudta őrizni, hát legalábbis London, a Európa és a világ egy részének a pénzügyi központja szerepét, tehát jó részt mindenféle kínai tőkebevonások, Hongkong, stb. Meg arab pénzek részvételével, de ez most itt mellékszál. Ami most úgy tűnik, hogyha ez a menekülés beválik, és valóban elindultak Európa felé, akkor London és Nagy-Britannia nagyon sokat fog veszíteni.
Ugye ez egy nagyon hosszú történet, hiszen 2016-ban, amikor az Egyesült Királyság távozott az Európai Unió, illetve még csak eldöntötte, hogy távozni fog, hiszen nagyon hosszan, több mint 4 évig tartott a megállapodás, akkor az egyik nagyon fontos terület lett volna a szolgáltatások területén egy átfogó megállapodásnak az aláírása, de ez elmaradt. Ugye mind a mai napig nincs ilyen, és hát a tőke valóban elindult, illetve azok az infrastruktúrális elemek is, amik mondjuk a bankrendszernek a áttelepülését jelentették Európa nagyvárosaiba. És hát ugye azzal, hogy nem volt kereskedelmi megállapodás se átfogó nagyon sokáig, ez a bizonytalansági tényező, ez tovább növelte ezt a képet a piacban, hogy az Egyesült Királyság nem lehet tartósan egy biztos befektetési helyszín. Aztán meglett a megállapodás, ugye 2021-től ez már él, viszont a szolgáltatások továbbra is hiányoznak ebből, és egyelőre a munkáspárt nem is kíván ezen a területen előrelépni. Úgyhogy ez a tendencia, ez valóban megindult, és kimutatható tényezők vannak mögötte, hogy az Egyesült Királyság jelentősen veszített abból a pozícióból, amit még a 80-as években Margaret Thatchernek a bankreformjai és a neoliberális gazdaságpolitikája jelentett, és ami miatt megerősödött ez a szektor. Ugyanakkor azért nem szabad leírni természetesen, hiszen a világ egyik legnagyobb pénzügyi központjáról van szó, és hát ez az alkalmazkodás mondjuk azt, hogy inkább még tart, és el fog tartani egy jó ideig.
De általában is a munkáspárt régóta tervezi a gazdagok megadóztatását. Azért kérdeztem, hogy Ferencz ebbe az irányba is szeretne előzni, de azt mondja, hogy sokkal óvatosabb ennél. Szóval ez ügyben, mint a legutóbbi napokban konkrétabb tervek is születtek volna Londonban. Igaz-e ez? És mit jelent
a gazdagoknak a megadóztatása?
Igen.
Vagy, hát ugye itt két kérdés van. Az egyik, hogy a munkáspárt az bármilyen nagy reformcsomagot fölvállal-e az elkövetkezendő 4 évben, és egyelőre nagyon élesen látni azt a különbséget, amiben talán egy kicsit rámenősebb, és ugyanakkor azért egyensúlyozó miniszterelnök, és a pénzügyminiszterek között van, aki sokkal inkább egy fiskálisan konzervatív irányba maradna, és nem támogatná ezeket a nagy reformokat, úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben az irányba hiába keresnénk nagy változásokat. Farázsék, illetve hát ugye a populistább irányzat pedig nagyon, ha a hatalom közelébe szeretne jutni, akkor nagyon azokra a szólamokra szeretne inkább hagyatkozni, amik beváltak, ugye az előbb említett kommunikációs elemekre és diskurzusokra, úgyhogy én csodálkoznék róla, hogy egy ilyen típusú megnyitni egy ilyen típusú vitát, hiszen ugye ezzel egyértelműen a konzervatív szavazókat veszítené el, akik átálltak a konzervatív pártból az utóbbi években a reformhoz, illetve korábban a Brexit párthoz, illetve a UKIP-hez.
Ami tapasztalható az, hogy a fedezeti alapkezelőknek kifizetett nyerességet elkezdték jövedelemként kezelni, ami azt jelenti, hogy 28% helyett 45%-os adósújtja ez a magántőkés fedezeti alapkezelőknek a nyereségét illeti. Ez egy részterületet jelent, na de hát ugye tudjuk, hogy itt rengeteg pénz forog. És hát nagyon úgy tűnik, hogy ha ennek a kormánynak nem sikerül pénzt szereznie valahogy, bárhogy, akkor gyakorlatilag az egész ígéretcsomag, a reform, az megy a kukába.
Ez így van, de arra is nagyon kell vigyázni ugye a kormánynak, hogy azt a gazdasági növekedést, ami most nagyon nem biztos lábakon van, hiszen ugye, hogyha megnézzük az elmúlt években is 1% alatti növekedés volt, ami elmaradt az OECD átlagtól, nagy a költségvetési deficit viszonylag ugye az Egyesült Királyságon belül is, nem kell a Maastricht kritériumok vagy a stabilitási növekedés paktumot betartani, de az is 5,7% között van, az államadósság az 96%, tehát hogyha itt a gazdasági növekedésnek az alapját adó szolgáltatási szektort, ami egyébként óriási mértékben több mint 80%-ban járul hozzá a GDP-hez, bármilyen módon visszafognák jelentősen, akkor ez még inkább a makrogazdasági pozícióit fenyegetné az Egyesült Királyságnak. Ugye emellett vannak természetesen ötletek, adósáv fagyasztást mondott a brit munkás pártnak az elnök, vezetője, ami lehet, hogy 2029-30 közötti időszakban majd bevezetésre kerül, ha ugye továbbra is kormányoznak a vagyonadónak egyes elemeit újra visszahozták a közbeszédbe, az örökösödési adó rendszert megszigorították, és ott is az örökösödésnél külföldi jövedelmeket adóztatják. A tőke kiadásoknál ugye az előbb említette, illetve ezeknek az úgynevezett hozamadóknak a kérdése felmerült, de egyelőre ugye itt nagyon hosszú távú elképzelések vannak, 2030-ig szóló elképzelések, úgyhogy egyelőre konkrét válaszokat nem adtak ebben sem. Sokan pont ezeket megint csak a szemére hányják Keir Starmernek, hogy nem lép elég radikálisan.
Ugye említettük, hogy a kormány iránti bizalom nagyon jelentősen megcsapant, sokan csalódtak az ígéretekben, de ez azt jelenti, hogy a hétköznapi élet nehezült. Tehát például mi van az inflációval?
Az infláció az most körülbelül 3,4% körül van, ez egy pár hónapos adat. Ugye ez egy jelentős csökkenés a korábbiakhoz képest. Tudjuk, hogy amikor megkezdődött Oroszországnak az ukrajnai intervenciója, és az energiaválság beütött, akkor nagyon magas volt, 10% fölötti inflációs rátát mértek. Stabilizálódtak a kamatlábak is, a hosszú távú kamatlábak körülbelül 4,5% között vannak. Ugye ez pont Liz Trussnak az idejében őrültek meg ezek a kamatlábak, és ezek is mérséklődnek. Viszont ugyanaz a probléma, mint ami nagyon sokszor már volt, hogy annak ellenére, hogy a fiskális stabilitás jelei mutatkoznak, ugyanakkor ez a mindennapokban nem érződik. Tehát az emberek továbbra is bizonytalanságban vannak, aminek részben az a rész, az az oka, hogy az átmeneti intézkedéseket, amik az energiaválság, illetve a Brexit következményei voltak, ezeket fel kell számolni, hiszen hosszú távon nem tarthatók fönt mondjuk azok a kifizetések, amelyek a téli energiaszámlákat kompenzálták, és hát ezeket természetesen mindenki úgy érzi, hogy pénzt vesznek ki a pénztárcájából, noha ugye itt inkább a normalitáshoz való visszatérés, vagy afelé való elmozdulás lenne a fő cél. Úgyhogy ez a érezzük is a gazdasági stabilitást, vagy a gazdasági stabilitás irányába hajlást, ez bizony politikailag nem mindig kifizetődő.
Tehát létezik, vagy létezett eddig brit rezsicsökkentés?
Igen, volt egy kompenzációs lehetőség, ugye itt főleg a téli energiaszámlához adott hozzá az állam, amikor elszabadultak az energiaárak, és egyébként is ugye az infláció az nagyon magas volt, és a szegényebb rétegeket támogatta elsősorban az állam, de hát ugye ezeket föl fogja számolni majd fokozatosan a munkáspárt.
Mi a helyzet, mert említette azt, hogy a migráció az gyakorlatilag nem csökken olyan mértékben, mint ahogy a kormány remélte. Valamennyire csökkent egyébként. Legutóbb például azt hallottam, hogy a franciák most hajlandók voltak a vízen megállítani hajókat, amit eddig nem tettek meg, és visszaterelték francia partok felé, de hát gondolom ez még nem általános gyakorlat. Szóval... Igen.
Nem is a migráció, hanem ugye a menekült kérdés az, ami a probléma. Bár ugye a migrációval kapcsolatban is, ugye válasszuk szét azért a két dolgot. Ugye a migrációval kapcsolatban, ami megint csak a Brexitnek az egyik fő üzenete volt, hogy már a bevándorlást is csökkenteni kell, hiszen az európai integráció irányából nagyon sokan érkeznek. Ugye annyi történt, hogy egyáltalán nem sikerült csökkenteni, bár az európai integráció irányából jóval kevesebben érkeznek most már évente, még mindig 700 ezer fölött van a bevándorlóknak a száma, főleg a volt nemzetközösségi országok területéről, és hát itt is ígéretek hangzottak el, hogy csökkenteni fogják. A menekültpolitika, ugye, ami nagyon is a középpontban volt, hiszen ugye itt elsősorban a Franciaország felől hajókon érkezőknek a ügye volt az, ami felborzolta a kedélyeket, és emlékszünk rá, még a konzervatív párt ugye a Ruanda politikájával megpróbálta menekült kérelmeket az országhatáron kívül elbírálni, de aztán soha nem indult el egy gép sem, mert nemzetközi jogilag ezt megakasztották, ezt a folyamatot a bíróságok. De a munkáspárt ugye ebben is megpróbál előrelépni. A probléma az, hogy érkeznek továbbra is nagyon nagy számban menekültek. Éppen most fog Franciaországgal egy új megállapodást aláírni majd az Egyesült Királyság, amiben további technikai segítségeket ad, és Franciaország vállalja, hogy most fejből mondom a számot, kb. 4000 menekültet vesz vissza, akik a francia területről érkeztek, ez körülbelül a 10%-a az összes menedékkérőnek, vagy akik beérkeznek az Egyesült Királyság területére. Úgyhogy folyamatban van ez a kérdés is, de ugye ezt megint csak meglovagolja a Reform UK, aki Farage-ék ugye itt a bűnözés elharapózásával, a tarthatatlan közbiztonsági helyzettel magyarázzák, hogy a munkáspárt ezen a területen sem igazán hatékony.
De ez egy komoly számla, amit a menekülteknek szociális ellátásra, lakásra, stb. Ki kell fizetni, mert korábban ez is egy érv volt.
Hát természetesen komoly számla, és hát ugye ez nem csak a közvetlenül ezeknek a szállásoknak a fenntartását, ezeknek a költségeknek a központi költségvetési vonzatait érinti, hanem azoknak a megállapodásoknak a rendszerét is, ami a külső országokkal, elsősorban Franciaországgal van, hiszen 10 millió fontokat fizet Franciaországnak az Egyesült Királyság folyamatosan.
Nézzük akkor, hogy Ez az egész dolog, ami Nagy-Britannia helyzetét illeti, és hát az embernek van egy olyan benyomása, hogy ez az ország ez évtizedek óta folyamatosan süllyed. Nem csak a tekintélyéből, a gazdaságából veszít, de megmaradt az agyamban egy ilyen beírás, bejegyzés valami brit oldalon, hogy tulajdonképpen sokan fölmérték azt, hogy a szolgáltatások, illetve az infrastruktúra, vízügy, gáz, villany, stb. Az milyen öreg Nagy-Britanniában, és arra jutottak, hogy hát elég jelentős mértékben származik mondjuk a 30-as, 40-es évekből. Tehát ez az ország évtizedek óta nem tud megújulni. Most ezzel kapcsolatban Keir Starmernek volt egy cikke, egyébként egy nagyon konzervatív vasárnapi brit labban, a Sunday, The Sunday Telegraphban, ami azt írja, hogy új világban élünk, amelyet nem meghatározott szabályok, hanem alkuk és szövetségi rendszerek irányítják, és hát Nagy-Britanniában itt kellene valahogy nyernie. Egy olyan világban, ahol kereskedelmi háborúk folynak, amelyeknek azonban nincs győztesük, viszont mégis átütő erejű hatást gyakorolhatnak az egész világra és Nagy-Britanniára is persze. Szóval Starmer úgy érzékeli, hogy a külvilág az Egyesült Királyság számára nem éppen kedvező.
És ezen nem könnyített ugye a Brexit, hiszen az Egyesült Királyság itt része volt egy 28 országból álló gazdasági tömbnek, ami a világ legnagyobb egységes piaca, majd pedig kiválva ugye az alkupozíciói jelentősen csökkentek, nem csak az európai integráció irányába, hanem az összes olyan ország irányába, akivel korábban az Európai Uniós kapcsolatrendszeren keresztül volt tag, illetve az Amerikai Egyesült Államok irányába is. Hát ennek ugye a folyamatos jeleit látjuk, hiszen amikor kiléptek a Brexit során az Európai Unióból, akkor ígéretet tettek, hogy a legkorszerűbb kereskedelmi egyezményeket fogják majd kötni a különböző országokkal. Hát ehhez képest ugye inkább az Európai Uniónak a szerződésrendszerét tükrözték le azokban a kapcsolatokban, amik mondjuk Ausztráliával, Kanadával, Japánnal születtek. Az Amerikai Egyesült Államokkal látjuk, hogy ez néhány hónapos történet, ugye ez a viszony, ez rendkívül aszimmetrikus, továbbra sincs kereskedelmi megállapodása az Amerikai Egyesült Államoknak és az Egyesült Királyságnak, szabad kereskedelmi átfogó megállapodása, csak inkább egy technokrata jellegű szektoriális megállapodás, és az Európai Unióval is folyamatosan keresi az újdonságot, keresi a megbújulásnak a lehetőségét, hiszen az a megállapodás, ami 2021-ben létrejött, az számos sebből vérzik, és éppen néhány hónappal ezelőtt újítottuk meg, hogy megkönnyítsük a termékeknek az áramlását, a mezőgazdasági termékek ügyében főleg, és a különböző gazdasági politikai megfontolások mellett a védelempolitika is előtérbe került. Tehát úgy néz ki, hogy ugye nagyon nehezen tud az Egyesült Királyság alkalmazkodni ehhez az új térhez. Két nagy üzenete volt ugye a munkáspártnak, egyrészt a zöld politikában, az átállásban szeretett volna nagyon nagy dolgokat tenni, ugye erről beszéltünk is korábban, hogy itt is vissza kellett vágni az éves 28 összegeket, a másik pedig ugye azoknak a korszerű technológiáknak az előrevitele, amik a mesterséges intelligencia kutatásokkal kapcsolatosak, de hát ezek inkább hosszú távon térülnek majd meg.
Még egy kérdés, ez nem tartozik igazából a, hogy mondjam, csak a brit gazdaság legnagyobb bajai közé, bárki tudja. A magánegyetemi egyáltalán az oktatási rendszerről beszélek, ami egyébként ugye egy mágnest jelent a világ számára már régóta, persze a nagy magánegyetemekről van szó elsősorban, de az ő farvizikon azért nagyon sok kisvidéki egyetem is följött. Én találkoztam olyan helyszínekkel, ahol egy kisebb vidéki észak angol egyetemnek majdnem a teljes diáksserege az indiaiakból állt, nem is kínaiakból most már, hanem indiaiakból. arabokat nagyon kevéssé lehetett látni, egy kevés kínait, de britet a legkevesebbet. Tehát van itt azért még valami tartalék, csak hát már a fókusz elvándorolt, és arról a kormány is tehet talán, hogyha ez a szektor is megroppan, mert úgy tudom, hogy a magániskoláknak az adóját is elkezdték növelni. Gondolom, ez az egyetemekre is igaz. Szóval hogy áll most ez a egyébként nagyon fontos bevételi forrás?
Ugye ennek különösen nagy fontossága van, hiszen az európai integrációból való kilépéssel megrogyott az egyik nagy pillérje a brit oktatási rendszernek. Nagyon sokan érkeztek az európai integrációból, és hát mellette ugye ezek a problémák, amiket említett, ugye szintén sújtják az egyetemeket, amik hát általános tendenciák a világban, és ugye itt az egyetemi oktatásnak, illetve a oktatásnak a problémáit magukba foglalják. A mesterséges intelligencia megint csak megjelenése, a különböző szabadforrású tudományos rendszereknek a előretölése, hogy ezek mind-mind veszélyeztetik a hagyományos egyetemi struktúrákat. És hát ugye nem felejtsük el, hogy az, hogy egyetem az nem csak oktató, hanem kutatóközpont is. Ugye itt is jelentős problémák vannak. Egyrészt a brit kormánynak kellett átvállalnia, és ez még a konzervatív kormány volt, hogy az európai integrációból megszűnő forrásokat, ugye itt elsősorban az Új Horizont programra kell koncentrálni, hiszen ez a nagy tudományos technológiai programja az Európai Uniónak, az ebből jövő források ugye elvesztek, illetve az Erasmus programból való távozás is érzékenyen érintette az egyetemeket. Ugye itt az utóbbi hónapokban előretörés volt, úgy néz ki, hogy vissza tud integrálódni a brit egyetemi közösség majd a Horizon programokba. Az Erasmus tekintetében ugye nagyon óvatos a brit kormány, és további tárgyalásokat helyeztünk kilátásba, de talán van esély, hogy valamilyen korlátozott módon az is újraindulhat. Úgyhogy hát valóban itt nagy átstruktúrálódás van, és nagy problémákkal küzdködnek magánegyetemek és az állami egyetemek is.
Említette, hogy tulajdonképpen több reformprogramját a kormány nem vagy alig tudja megcsinálni, de egybe biztosan belevágott, ez pedig az ország újrafegyverzése, vagy a haditechnikának a szintjének a megemelése, már csak azért is, mert ritka elkötelezett módon viszonyul az Ukrajna ellen indított orosz agresszió elleni föllépéshez, és úgy tűnik, hogy a balti államokkal együtt, meg Lengyelországgal együtt egy nagyon különleges támogatói kört alkot, de hát ehhez is rengeteg pénz kell. Mert ugye elég sokat költenek Ukrajnára, átadnak fegyvereket, de közben próbálnak fejleszteni. De ha nincs miből, akkor mi lesz ebből?
Ez szintén egy kulcsfontosságú kérdés a mai világban általában, de az Egyesült Királyságban is, és itt is nagyon nagy mozgások tapasztalhatók. Egyrészt ugye a problémát le lehet bontani az Egyesült Királyságnak a védelempolitikai, katonapolitikai, biztonságpolitikai rendszerére és ennek a megújulására. Másrészt a külső kapcsolatok, a NATO, illetve az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok irányába. Harmadrészt pedig az Ukrajnának nyújtott támogatások és az ezzel kapcsolatos hátstruktúrálódásnak a tekintetében. Az első ugye a maga az brit védelmi ipar, illetve a brit katonai kapacitásoknak a kérdése tekintetében egyértelmű az elköteleződése a brit kormánynak, hogy sokkal több pénzt fog adni azoknak a fegyverrendszereknek a kifejlesztésének a támogatására, illetve azoknak a kapcsolatoknak a fenntartására, amik lehetővé teszik, hogy ezeket a fegyverrendszereket fejlesszék, és a biztonsági stratégiában meg is fogalmaztak ilyen célokat. Ugye itt a BAE Systems, a Rolls-Royce, a Babcocknak a szerepét, amik a hatalmas hadipari cégek szeretnék a továbbiakban is fenntartani, és együttműködni külföldi partnerekkel. Haditengerészetben francia-brit kooperáció van, ugye itt nukleáris technológiai területen, illetve nem régen ugye a óriási nagy meglepetésre sokaknak az Egyesült Királyság az Amerikai Egyesült Államokkal kötött megállapodás keretében F-35-ös A-típusú vadászbombázókat rendelt, amik majd nukleáris fegyvereknek a hordozására is alkalmasak lehetnek, ezek amerikai fegyverek, amiket tudnak, de ezzel tulajdonképpen visszahozták a 2000-es évek eleje óta távozásra bírt amerikai nukleáris fegyvereket, tehát itt is egy óriási nagy változás van, és hát aktívan gondolkodnak a nukleáris flottának a megújításán, ugye ők, nekik szintén amerikai fegyvereik vannak a 60-as évek eleje óta, amik tengeralattjáról indítható rakétákat üzemeltetnek, és ezzel érik el az elrettentést, tehát itt is nagyon megerősödne az Egyesült Királyság. A másik, ugye a brit és az Egyesült Európának a kérdése, ugye itt szintén óriási nagy változások voltak, bár nem feltétlenül Európai Uniós szinten történnek a változások, ugye, hanem inkább NATO szinten. Itt az Európai Uniónak az úgynevezett Rearm, ugye Rearm Europe, vagy Fegyverezzük fel újra Európát programjában beszállítóként, vagy szerződő partnerként egyre gyakrabban vesznek részt brit cégek. Formálisan nincs tagság, ugye nem tagja se az Európai Védelmi Ügynökségnek, sem az Európai Megerősített Együttműködésnek az Egyesült Királyság, de informálisan a jelen van, ugye a különböző beszállítói láncokon keresztül, a különböző finanszírozási megállapodásokon keresztül, és hát felmerült az, hogy esetleg az Európai Uniónak a programjaiban még erősebben bekapcsolódik. Csolódnak ezek a védelmi ipari cégek az elkövetkezendő időszakban. Hát végül ugye az ukrajnai helyzet, Ukrajnával kapcsolatban ugye változatlan az elkötelezettsége az Egyesült Királyság kormányának, továbbra is nagyon erőteljesen támogatja a haditechnikai, illetve hírszerzési képességeknek az átadásával és különböző tréningeknek a szervezésével az ukrán hadsereget.
Hát igen, csak az emberben továbbra is fölmerül, hogy tudja ezt finanszírozni, és meddig tudja finanszírozni Nagy-Britannia, mert ugye nem csak az ukrán háború van, és nem csak a brit haderő újja építése, hanem ott van az a szerep, amit Egyesült Államokkal vállal a Közel-Keleten, ugye, ahol gyakorlatilag izraeli légtér védelme, az már hosszú hónapok óta a két szövetséges feladata, egyik feladata, de ott van még a britek jelenléte a jemeni tuszik elleni támadásokban, amelyek, vagy akik ugye a nemzetközi kereskedelmet próbálják szétlőni a körülöttük levő vizeken. Szóval rengeteg pénz, és most az emberben az is fölmerül, hogy amikor a franciákkal megkötöttek egy ilyen nukleáris megállapodást, ami azt jelenti, hogy a nukleáris erőiket külön fogják őrizni, de a felhasználás tekintetében együtt fognak működni, az is nyilván új technikákat követel meg, új felszereléseket, szóval rengeteg pénzt.
Ugye ez nem egy új történet, az 2010-ben kezdődött, akkor kötött az Egyesült Királyság Franciaországgal egy védelmi paktumot, aminek a része volt egyrészt a stratégiai operatív együttműködés, másrészt pedig a nukleáris megállapodás, ugye itt még kölcsönösen használhatták is egymásnak a különböző eszközeit, interoperatibilitást, az ugye felszerelhető mondjuk egy brit alkatrész, egy francia repülőre, vagy viszont ezeknek a biztosítása már akkor nagyon fontos volt. Tehát ez egy rendkívül fontos lába az Egyesült Királyság védelmi képességeinek, és hát azt lehet látni, hogy a 2010-es évek elején volt egy óriási nagy megszorítás, azért 2023-as védelmi kiadások például 22-eshez képest 17%-ot növekedtek, és a az elmúlt időszakban is, ugye az Egyesült Királyság elkötelezettséget vállalt, ugye itt Trump kérte, hogy emeljük magasabbra, ugye 5% volt most a cél 2030-ig, már a britek korábban 2,5%-os GDP arányos költségvetési kiadásemelést vállaltak, de megígérték, ugye, hogy ezt a 2030-as évig folyamatosan emelni fogják, 27-re 2,5%-ot tartják, és 2030-ra akár 3% fölé is emelkednek, ez sőt 3,5% is lehet, illetve a különböző egyéb védelmi kiadások, amik nem közvetlen katonai kiadások, ezzel el is érhetik 2035-ig az 5%-ot, ugye 3,5% plusz 1,5%. Ugye a tervek egyértelműen abba az irányba mennek, hogy jelentős összegeket fognak költeni a megújulásra, illetve a stratégiai elrettentésnek a fenntartására.
Az biztos, hogy a brit miniszterelnök egy dologban, a külpolitikában sikeres, legfőképpen az amerikai kapcsolat megújításában és valahogy fenntartásában azt hírlik, hogy Trump kedveli őt, ez sokat számít, az ő személyes vonzalma, vagy ellenszenvei, lásd még Zelenszky, de kérdés, hogy mi az, amit Starber el tud érni Amerikával kapcsolatban. Ugye a korábbi nagy reményekről már beszéltünk, ez azért nem egészen vált valóra, de mégis úgy tűnik, hogy jól jön ki a fehérházi látogatásokból, eredményekkel tud távozni.
Hát ez csak a látszat. Hogyha megnézzük, hogy mi történik, akkor azért túl sok minden nem történt már megint, de hát ugye ez az elmúlt időszakban kicsit nehezen nyomon követhető, ugye annyi minden történik szinte naponta, hogy néha egy-egy nagyobb bejelentés úgy tűnik, hogy nagyon nagy átütő eredményeket hozott, de azért, ha mögé nézünk, ugye volt egy látogatás a Starmernek, ami után bejelentettek egy megállapodást. Ez a megállapodás ez nem egy átfogó kereskedelmi megállapodás volt, inkább egy kicsit technokrata bizonyos területeket célzó megállapodás. Ugye itt az USA nagyon sok országgal szemben vetett ki vámokat, például acél és alumínium kvóták tekintetében, illetve kvótákat vezetett be, különböző adminisztrációs intézkedésekkel nehezíti a kereskedelmi kapcsolatokat, amíg a kereskedelmi tárgyalások zajlanak. Hát a briteknek is volt egy ilyen fellángolása és bejelentése, ugye ez még április folyamatban történt. Bizonyos eredményeket sikerült elérni, acél és alumínium kvótáknak a tekintetében mentességet adnak bizonyos brit beszállításokra az amerikaiak, illetve zöld technológiai együttműködést írtak alá, pénzügyi és szabályozási átláthatóság tekintetében előrébb léptek, vámadminisztrációnak az egyszerűsítését bejelentették, de ha megnézzük, akkor igazándiból ez nem egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás. Bizonyos amerikai agrártermékeket idézőjelben ráengedtek a brit piacra korlátozottan, ami nagyon érzékeny érdekeket fog majd sérteni, ugye ebből még problémák lesznek. Nincs átfogó munkaerő mobilitási fejezet, ami ugye megint csak nagyon nagy szüksége lenne a briteknek rá. Brit szolgáltatóipar, pénzügyi jogi tanácsadás nem kap könnyebb piacra jutást az amerikai területen, és nincs teljes vámmentesség a cél és autóipari exportok egészére sem, tehát ez is csak egy nem is fél, de egy sokkal kisebb megállapodás, úgyhogy nagyon nagy volt a lángja, de hát igazándiból ez csak egy korlátozott megállapodás, pontosan mutatja az alkupozícióknak a problémáját.
Mégis azt terjedt el a médiában legalábbis, ahol ezek a látszatok, amiket ön mondott, igen, valóban nagyon fényesen jelentek meg. Szóval azt terjedt el, hogy azért Trump jobban bánik az Egyesült Királysággal, mint Európával, már csak történelmi okoknál fogva is. Hát ők ugye a nagy testvér, meg a kis testvér.
Igen, de hogyha megnézzük ugye azért itt a kereskedelmi volumennek a számait, hát az Egyesült Királyság ugye egy 67 milliós piacnak a kereskedelmét produkálja az Egyesült Államok irányába, míg azért Európa maga 450 milliós lakosságával és az erős iparával sokkal nagyobb részt abszolút értékben is és százalékban is képvisel az amerikai piacon. Egyébként hát ugye érdekes, hogy ugye itt nem csak a kereskedelemre, amiről mindig szó van, hanem a szolgáltatásokra is nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni, ami ugye egy nagyon érdekesen egy másodlagos fontosságú dolog a modern kereskedelmi kapcsolatokban, és hát ugye ha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok is rendkívül zárkózott, és az Európai Unió, illetve az Egyesült Királyság is nagyon zárkózott ezekben a tekintetekben.
Még egy fontos dolog lenne, ami kicsit messzebbre visz. Ez tudnék az a kérdés, hogy a tetrekészek koalíciójában is, ami ugye Franciaországot, Németországot is jelenti, Ukrajna megsegítésére, de abban a külön szerepben is, amit említettünk, amiben Ukrajna nagyon fontos, kiemelt, illetve az orosz imperializmus elleni fellépés kiemelt, és úgy tűnik, hogy ennek vannak történelmi gyökerei a brit-orosz kapcsolatokban, egészen messze menően addig a pontig, amikor elkezdtek összecsapni a brit impérium, illetve a cári birodalom erői. Hát itt a krími háborútól kezdve sok mindenre gondolhatunk, és gyakorlatilag ez az ellenszenv, ez fönnmaradt, és a 1917-es úgynevezett októberi forradalom csak táplálta, hogy aztán a 20-as években a britek részt vegyenek a születő szovjet állam elleni katonai fellépésekben is. És gyakorlatilag ez a rossz viszony, ez néha kicsit javult, néha még inkább romlott, de talán az ember azt gondolja, hogy történelmi okoknál fogva magyarázható az, hogy a britek miért annyira érzékenyek arra, hogy mit tesznek az oroszok és mit nem. Vagy egy másik feltételezés, tartanak attól, hogy ők is zsákmányként vagy prédaként szerepelhetnek majd egy Putyin, a mostani Putyin vagy eljövendő Putyinok előtt?
Hát ugye, hogyha ezt a dimenziót nézzük, ugye itt elsősorban egy kicsit távolabb mennék a térképtől, hiszen ilyenkor a nagyhatalmi érdekek és a régi nagyhatalmi reflexeknek a szintjén kell elemezni az aktuális politikai eseményeket. Ugye az biztos, hogy a diplomáciai viszony az gyakorlatilag befagyott az Egyesült Királyság és Oroszország között. A politikai viszony nagyon ellenséges, konfrontatív, tulajdonképpen a 2014-es krími annexió óta, és a hírszerzési, kémkedési botrányok, amik sújtották a kapcsolatokat, azok sem könnyítették meg, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Ugye volt 2018-ban egy Skripal merénylet, ami a orosz biztonsági szolgálat állt a Novicsok mérgezés mögött, korábban is voltak ugye különböző mérgezéses ügyek az Egyesült Királyság területén. Utána ugye a gazdasági viszony, szankciók, vagyonbefagyasztás, ez sem könnyíti meg a kapcsolatokat. A katonai biztonságnak a kérdése, ugye, ami a NATO keretében, főleg a balti államokban brit erők állomásoznak, és az előre tolt védelmet ugye nagyrészt ők képviselik itt. A NATO-orosz tanácsnak a nem működése, ugye ezek mind olyan problémák, amik nem könnyítik meg azt, hogy normalizálódhassanak a kapcsolatok, de hát az ukrajnai válságnak a közvetlen hatásai is ebbe az irányba hatnak. Ugye az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb támogatója az ukrajnai fegyverszállításoknak, a katonai képzési programoknak, és hát ugye nagyon aktívan felvállal ezt a katonai szerepet. Úgyhogy én azt mondanám, hogy valóban itt az Egyesült Királyság a régi hatalmi reflexek szerint működik, és felvállalja ezeket a konfrontatív helyzeteket is.
És mondjuk a brit katonai elemzők egyetértenek a németekkel, mert ott már már Pistorius honvédelmi minisztérium szintjén fogalmazódnak meg olyan vélemények, hogy a Bundeswehrt azért kell Németországban újra felfegyverezni sokkal jobban, mert küszöbön áll, tehát várható pár éven belül Oroszország támadása a NATO ellen, mondjuk Németország ellen, vagy Lengyelország ellen, talán Anglia, vagy pontosabban az Egyesült Királyság ellen is, és hogy erre föl kell készülni. Tehát, hogy van-e az Egyesült Királyság bizonyos szintjei, magas szintjein gondolkodva arról, hogy ez lehetséges?
Hát, ha megnézzük a védelmi stratégiákat, ugye, amit az utóbbi időben az Egyesült Királyság kiadott, és az abban leírtakat, akkor egyértelmű a felkészülés, és egyértelmű az, hogy elkötelezett az Egyesült Királyság ebbe az irányba, és ugye egy politikai nyilatkozatok is voltak, és Starben is tett ilyen típusú nyilatkozatokat. Ugye náluk ez jóval bonyolultabb, mint egy kis országnál, vagy mondjuk egy katonailag jelentéktelenebb országnál, hiszen ugye nekik nem csak, hogy elrettentési képességeik vannak, nukleáris képességeik vannak, különböző védelmi képességeik, hírszerzési képességek, operatív és mindenféle olyanok, amik válságkezeléssel kapcsolatosak, de ugyanakkor ugye az aktív képességeket is fejleszteniük kell. Mindezt úgy, hogy egy nagyon erőteljes védelmi iparuk van, egy nagyon erőteljes együttműködés van az Amerikai Egyesült Államokkal, és hát ez nem csak regionális, hanem globális is, hiszen az előbb elhangzott ugye Afrika, de akár a távol-keletre is gondolhatunk, ott is meg tudnak jelenni a brit nukleáris tenger alattjárók például. Úgyhogy ezeknek a fejlesztése, modernizációja, fenntarthatósága, ez egy nagyon hosszú távú gondolkodást igényel, és ez megvan most a brit hadivezetésben.
Tehát gyakorlatilag fölkészülnek arra, amit a németek mondanak, hogy tulajdonképpen itt attól a pillanatok ezzel, hogy Putyin átalakította hadigazdasággá Oroszországot, gyakorlatilag kényszerítette a rendszere számára, hogy kifelé próbáljon terjeszkedni.
Hát itt a politika elméletnek, a biztonságpolitikának a klasszikus példáját látjuk, amikor valaki elkezd fegyverkezni, ugye ez a biztonsági dilemma, és akkor rákényszeríti a szomszédokat is, hogy jobban fegyverkezzenek, hogy lépést tudjanak tartani. Pontosan ez történik, ugye nem csak a németeknél, hanem a briteknél is, franciáknál és olaszoknál, spanyoloknál, ugye Lengyelország is egy nagyon fontos példa arra, hogy mekkora változás történt, ugye 4% fölötti GDP arányos kiadás van védelmi képességekben, és az Egyesült Királyság is készül egy esetleges konfrontációra.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó napot.
Köszönöm szépen én is.
Gálik Zoltánt hallották, a Corvinus Egyetem docensét. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt velünk. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.